A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Kovács Árpád, a miniszterelnök stratégiai tanácsadó testületének tagja, valamint a költségvetési tanács volt elnöke.
Jó estét kívánok!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát utóbbi pozíciójából kiindulva szerintem a kedves hallgatók kitalálják, hogy mivel is fogunk foglalkozni az előttünk álló szűk egy órában, jelesül a költségvetés. Sel, és első körbe kezdünk a 2025-ös büdzsé helyzetével, tekintettel arra, hogy májust írunk, május közepét írjuk, de már a egész évre tervezett deficit 70%-a teljesült. Hogyan lehet elnök úr a helyzetet orvosolni?
Hát mindenek előtt nem kell kétségbe esni, innen indul ki az ügy, mert az év elején egy úgynevezett fejnehéz, orrnehéz terv volt az államadóságnak és a hiánynak a lefutásának a kezelésére, lévén, hogy ebbe az időszakra esett a nyugdíjakkal kapcsolatos kifizetés, erre az időszakra esett egy jelentős arányú törlesztése is az államadósággal kapcsolatos adósságszolgálatnak, és ebben az időszakban voltak olyan kifizetések is, amelyek például a bank hitelekhez kapcsolódtak, és ennek a világnak a rendezéséhez. Tehát érthető módon a lefutása ez volt, és hát van véletlenül az évnek a következő részében ez lassacskán csökkenni fog, és hát reményeim szerint be fog állni arra a szintre, ami az évre tervezett hiánynak a nagyságrendjét jelenti.
Alapvetően a kiadási sort említette. A bevételek hogy is miként alakultak?
A bevételek egyelőre jól muzsikálnak, tehát az év első időszakában voltak, aztán a fogyasztás magához tért. Én úgy tudom, hogy a áfa befizetések is rendben futnak, tehát a fogyasztással együtt azért meglódult a költségvetésnek a bevételi oldala, tehát ezen az oldalon nincs olyan jelentős probléma. Közelmúltban néztem ezeket az adatokat, ezek az adatok kifejezetten megnyugtatóan alakulnak. Már korábban ez nem így volt, hát a múlt év ez ebben a tekintetben összehasonlíthatatlan másként alakult. Most ez jobb. Hogy ennek mi a vége és mi az hiánynak az oka, ugye ez mindig fölmerül, és miért alakul ez? Hát mindenek előtt ebben az időszakban nagyon jelentős törlesztési kötelezettségei vannak a költségvetési szerkezetnek. A másik oldala, hogy a gazdasági teljesítmény nem mindig abban az ütemben jelentkezik, és hát a külső okok azért Magyarország esetében, ez mindig van vita, hogy mennyi hárítható a külső nem előre látható követelményekre, és mennyi tulajdonítható annak, ami hát túlköltekezésnek minősül ezekben az ügyekben. Hát nagyon előnytelen dolog a háború, ez a szó nem is jó, és egy eufémisztikus kifejezésnek tűnik. Ezek a tételek megterhelik a magyar költségvetést is, hát a szankciós politika kapcsolódik hozzá, gazdasági veszteségek vannak, és hát maga a hiány az úgy keletkezik, hogy nem az a gazdasági alappálya jelenik meg végül egy költségvetésben, alapvetően külső okokból, amelyet a kormányzat a következő évi költségvetésnek a tervezésekor figyelembe vett. Hát ezek között a körülmények között kell ide-oda mozogni. Engedjen meg annyi megjegyzést ahhoz, hogy óriási felelőssége van azoknak a közgazdászoknak és előrejelző intézeteknek, akik megbecsülik a következő évnek a makropályáját, a makrogazdasági pályáját, hogy mi lesz, milyen bevételekre lehet számítani, hogy alakul a GDP-nek az alakulása. Hát a GDP majdnem mindent egy számba kifejez ezekben az ügyekben, és hogyha ezek sorra azt mondják, hogy 3-4% között alakul, sőt, van, aki 4% nemzetközi minősítő intézet mond ilyet, akkor nagyon nehéz egy kormányzati becslésnél azt mondani, hogy ennél egy sokkal szerényebb pályában gondolkozunk, mert hát miért? Tehát tulajdonképpen ezek az előrejelzések olyan megjegyzéseknek a tételére tesznek lehetőséget, vagy adnak lehetőséget, ami a politikusokat vérmes reményekre indítja el, hiszen mindenki szeretné, hogy minél jobb költségvetés és minél biztosabb stratégiailag is megfelelő számok alakuljanak az adott évre.
Említette a gazdasági teljesítményt, köztudomású, hogy a kormány korábbi várakozásaival szemben kevesebb lesz, ezt már maga a szakminiszter is bejelentette. Ha szigorúan csak a költségvetési folyamatokat nézzük, mit jelent ebből a szempontból a 1,5%-kal alacsonyabbra kalibrált, immár kalibrált GDP szám?
Hát át kell írni egy sortételt, az biztos, hogy ebben. A kezelési lehetősége nyilván az, hogy a kormányzatnak vannak tartalékai, mindig vannak tartalékok, vannak olyan tartalékok, amelyek hát bele vannak építve tételesen milliárd forintokba kifejezhető nagyságrenden a költségvetésbe, és vannak olyan tartalékok, amelyek hát tulajdonképpen elhalasztását jelentik beruházásoknak, megkurtítását a költségvetéseknek, elvonásokat jelentenek azokon a területeken, ami a kormánynak a saját működés és felelősségi köre, és nem érinti lehetőség szerint a lakosságnak a világát. Most is ezek a folyamatok láthatóak, tehát ebben a tekintetben olyan veszélye ezeknek a tételeknek nincs, hogy azok a kormányzati ígéretek, amelyek az idei béremeléseket, bértárgyalásokat érintették, a jövő évi ígéreteknek a előfutáraiként jelen vannak, hiszen mindig egy következő év azért épül az előző évre, tehát ebben tulajdonképpen mindazok, ami az ígéretek sorában megjelent, azt a kormány meg tudja valósítani részint megtakarításokkal, elhalasztott dolgokkal, részint olyan tételeknek a megkurtításával, amelyek azért később természetesen fájnak, és azokat majd pótolni kell annak érdekében, hogy a egyensúlyozott fejlődés, fenntarthatóság az zavarmentes legyen.
Említette egyéb iránt az iménti pillanatokban a makropálya alakulását, fontos terület ennek az infláció, amelyről kiderült az elmúlt években legalábbis, hogy Magyarországon közellenséggé vált. Már jóval moderáltabb az drágulásnak a üteme, mint ami korábban volt, de kell-e még tartanunk attól, hogy az inflációnak a nyúlványa itt lesz velünk?
Hát megítélésem szerint igen. Tehát a infláció az valóban közellenség. Volt régebben egy olyan közgazdasági felfogás, amelyet a közgazdászok egy része pártolt, hogy az inflációnak vannak előnyös hatásai, hiszen az állami bevételek is akkor egy kicsit megnövekednek, lehet belső szerkezeti változtatásokat csinálni, hogy egyik helyen pótolják az inflációnak a hatásmechanizmusot, másik oldalon nem. De én úgy gondolom, hogy ez egy közellenség. Egyrészt szétzilálja a gazdaság normális működésének az ütemét. Másrészt van egy demoralizáló, rettenetes demoralizáló hatása, ami a lakosságot és az üzleti életet is érinti. Tehát ezt egy nagyon fontos harcnak tekintem. Elvileg rá lehet a piacra bízni. Csak hát ez egy olyan dolog, hogy ahhoz nagyon-nagyon magas és hosszú tartalékok kellenek, nagyon szélesnek kell lenni annak az útnak, ami ezt lehetővé teszi, mint egy megcsúszott autónál, nincs baj, akkor ha megcsúszik, ha széles az út, és nem kell ellenkormányozni. Hát nyilván az inflációval kapcsolatban az, hogy mikor kezd a fékbe lépni, milyen intézkedéseket hoz, mennyire durva az ebbe való beavatkozás, ez szükségszerűen vele jár, és azt is tudni kell, hogy a piaci folyamatok mellett mindenütt a világon kisebb-nagyobb mértékben ilyenkor egy kormányzat igyekszik korán ebbe belépni. De hát Magyarországon egy komoly inflációs sokk ért bennünket az előző években, és ha szabad ezt a nyegle kifejezést használni, nagyon hosszú a farka ennek a folyamatnak, és vannak olyan megjegyzések Nyugat-Európában is, noha a legtöbb helyen azért a magyar inflációnál szerényebb mértékek jelennek meg, hogy újabb inflációs hullámokra kell számítani. Hát egyszerűen a háború jellege, a túlköltekezés, ami a háborúval összefüggésben van, a gazdasági teljesítményeknek a visszaesése, a teljesen zavarossá váló világgazdasági helyzet, az ide-oda való cikcakok, a játékok, a különböző vámmértékekkel, ha te engem szidol, akkor én Vim című viselkedése a világnak, és már az ember sokszor nem tudja, hogy melyik az ellenatak és melyik az igazi atak ezekből a dolgokból. Ez nem tesz jót a gazdaság kiegyensúlyozott növekedésének. Magyarország kicsi gazdaság. Ugye a termelésünknek a jó része a külpiacokon, az Európai Unióban hasznosul. Nagyon érzékenyen érintenek bennünket azok a folyamatok, amelyek itt hatnak. És hát ebből adódóan a kormánynak nagyon észnél kell lenni, és tudni kell, hogy mikor kell beavatkozni, és mikor kell hagyni
ezeket a folyamatokat. Itt meg kell, hogy szakítsam, mert közismert, hogy a kormány tehát intézkedéseket az infláció letörésére, ezt ki így, ki úgy ítélte meg, hogy látja, most már van mögöttünk egy-két hónapos tapasztalat. Ja, nézzük például az áréses intézkedést.
Hát ezeknek a lépéseknek a rövid távú hatása nyilvánvalóan megvan, hogy mikor kell abba hagyni, és a gazdaság számára mikor válnak ezek az intézkedések, hiszen azért a magyar gazdaság alapvetően a szabad piacra épülő gazdaság, és a kormányzati politika mindig a szabad vállalkozásnak és a kapcsolatoknak a lehetőségeit pártoló módon lépett föl.
Tehát akkor, amikor ön személyesen Kovács Árpádként és nem a KT volt elnökeként, stratégiai tanácsadó testület tagjaként bemegy egy hipermarketbe, érzi a kormánynak a intézkedéseit?
Van, amit érzek, tehát meg kell, hogy mondjam, hogy jó néhány élelmiszerciknél kifejezetten érzem, és még azt is megkockáztatom, hogy itt ott a vendéglői árakban is itt ott kitűnik, és vannak, amelyek bosszantanak, például nem tudom, hogy miért kell X terméknek egyik hónapról a másikra jelentősen megdrágulni. Nyilván van törekvés, hogy más területeken a profitrátát az üzletek hozzák a tulajdonosaiknak a számára, és hát ez ebből a szempontból nagyon lényeges, hogy ezek a üzletláncok, amelyek Magyarországon azért meghatározzák az árakat, ezek azért a világot komplex módon nézik, és nem magyar hazafias lelkesedésből alakítják az árakat, és meg kell magyarázniuk az ő tulajdonosaiknak azt, hogy hát most nem gondolkozunk abban, hogy majd 10 év múlva, vagy 5 év múlva, vagy akár 2 év múlva ez visszatérül a magyaron való piacszerzésen, hanem megjelenik az a gondolat is, hogy neki azt a profitot, ami a ottani működéshez kell, és az, mit be kell neki tulajdonképpen fizetni, azt ő felelősségénél fogva megpróbálja hozni, és ezen belül lavíroz ebbe, és hát a kormány adminisztratív módon is beavatkozik, meg szép szóval is ezekbe az ügyekbe.
Na hát akkor nézzük az utóbbi szép szavas konstrukciót, üzemanyag árszintek tekintetében és a nemzetgazdasági miniszter tett lépéseket. Hogy látja most, ha Ausztriában tankol, Szlovéniában, Horvátországban vagy Szlovákiában?
Nincs lényeges eltérés. Tehát az a gondolatkör, hogy azért nagyjából a magyar üzemanyagárak azok a környező országoknak a euró van kifejezett üzemanyagárhoz hasonlók legyenek, az van. A tankhálózaton van jelentős különbség is. Azt, mint gyakorlati autózó ember, azért tudom, hogy a mellékúthálózaton, főúthálózaton való árak, azok nem azonosak az autópályahálózatnak az áraival. Hát ez egy üzletpolitikai döntés, ami hát szükséges. Egy biztos, hogy az állami bevételek szempontjából szükség van a üzemanyagon való állami bevételekre is, az üzemanyag bevételekre is. Tehát itt az egy, ilyenkor az ember, amikor egy szorultabb helyzetek van, akkor látja azt, hogy a közgazdaság az a kompromisszumoknak a művészete is.
És nem szimpán matematika, igaz?
És matematika is. Hát nyilvánvalóan ezek a láncok és a kormányzat is kiszámolja, hogy meddig tud elmenni, és mikor válik kontraproduktívvá valamilyen lépésnek a megtétele, illetve hogyha érzi, hogy kontraproduktívvá válik, akkor azt meg kell sürgősen szüntetni, és nem marad valami doktriner módon valamit föltétlenül követni. Tehát itt a rugalmasságnak nagy szerepe van.
És kérem szépen, most jutottunk el a summa summarumig, van még hátra a műsor első részéből pár perc, összességében elnök úr, hogy látja 2025. május 14-én a 25-ös gazdasági év kifutását, valamint a költségvetési folyamatok alakulását, ha mindent hát összegezni
én,
kell?
Én mindenek előtt abból indulok ki, hogy mindazok a jóléti és gazdasági célok, amit a kormányzat meghirdetett, valószínűleg teljesíthetők. Tehát nem kell ezekből a célokból elvenni, tehát ha úgy tetszik az ígéretek, és azok a lépések, amelyek már megtörténtek, azok tarthatók lesznek. Azt nem zárom ki, hogy a hiány lefutása az valamennyivel más összetevőkkel van. Az igazi kockázat ebben a gazdasági évben tulajdonképpen nem a fogyasztáson fog múlni. A fogyasztás valószínűleg éppen ezeknek a kompromisszumoknak az eredményeképpen, amit szóltam, és amiben a kormányzatnak a rugalmasságában reménykedem, hogy ezt a művészetet meg fogják tudni ezek a kollégák oldani, ez tartható lesz. A gond tulajdonképpen a gazdasági növekedésnek a alakulásával van. A visszalépés teljesen jogos volt, és amikor az elején a beszélgetésünknek arra utaltam, hogy a nagyon nagy felelőssége van az előrejelzőknek, hogyha egy túl optimista képet rajzolnak föl, és ezt a politika fölkarolja, mert az optimizmus azért mindig lendítő erő is, és fölvállalja ezeket a dolgokat, és esetleg olyan biztatásokat mond, amit aztán később nem tud tartani, az sokkal rombolóbb, mint hogyha egy negatív szenárióval menjünk. Én magam részéről mélyen üdvözlöm azt, hogy a 2,5%-ra visszalépett a gazdasági prognózisnak a jelzése. Én még azt se zárom ki, hogy ez valamivel szerényebb lesz ebben. Csoda is történhet természetesen, mert ez a csoda természetesen az Európai Uniós pénzeknek a rövid időn belüli megszerzése. Egyébként ezek a pénzek jönnek, de nem abban a mértékben, mint amiben reménykedtünk, és a uniónak jelentős adóssága van a Magyarország felé. Aztán a háború kérdésében, hát most a hét hozza majd azt, hogy most merre fog elmozdulni, hogy még hidegebbé válik a világ, és egy hidegháborús helyzet alakul ki, nem csak a meleg forró háborús körülmények mellett Európában. Ezek mind lehetnek olyan körülmények, ami a közbizalmat, a lendületet, a jövő évvel való bizakodást megerősítik. Tehát az alsó határát én valahol 2% körül jelentem, vagy jelzem a gazdasági növekedésnek, és valahol 3% környékén a legismertebb és a legjobb politikai-gazdasági centralizáció és remények mellett.
És itt kell pontot tennünk, elnézést a mondat végére, mert a műsor első részérünk lejárt, műsorodunk lejárt, de ígérem, hogy innét folytatjuk. Hallgatóinkat arra kérem, maradjanak velünk egy pár perces szünet után, amelyben a híreket hallhatják. Folytatjuk a költségvetési folyamatokkal kapcsolatos beszélgetésünket. A nap vendége tehát Kovács Árpád, a költségvetési tanács volt elnöke.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.